Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen háladás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk a Jelenések könyvének 21. fejezetében, az első 7 verset a következőképpen. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjá teremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjúzónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene lesz annak, az pedig fiam lesz. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szívembe jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Ó, jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Erre a mai alkalomra nem a megszokott perikóba rendben következő igeszakaszt vettem igehirdetési alapigeként, hanem az örök élet vasárnapjára az útmutatóban megtalálható Jelenések könyvében olvasható igét, mert ez a mai vasárnap egy nagyon különleges vasárnap. 11 meghívót küldtünk ki, 11 család kapott erre a mai istentiszteletre meghívást, mert az előző egyházi esztendőben 11 a gyülekezetet, a települést érintő temetés volt, 11 családtagot kísértünk el utolsó útjára, így ezen a mai alkalmon rájuk emlékezünk. Rájuk emlékezünk, értük adunk hálát, és az itt maradottakkal a vigasztalást adó Istenre tekintünk. Belőle merítünk erőt. Örök élet vasárnapján olvasható az ige, és ez különösen bátorítást adó, hiszen arról a helyről szól, ahová a hívő emberek készülnek. Ebben a reménységben élhetjük a mindennapjainkat, akik Krisztusban hisznek, akik őhozzá igazítják az életüket, abban a reménységben telik az előttük álló idő, hogy arra a helyre készülnek, amit Isten ígért nekik. Egy olyan helyről hallhatunk, amit maga az Úr Jézus készít a benne hívőknek. Hiszen azt olvashatjuk az igében, hagy olvassam fel János evangéliumának 14. fejezetéből a 2.-3. verset, Jézus azt mondja, az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahhoz, hogy megértsük a Jézus Krisztusban készített helyet és világot, meg kell értenünk azt a világot, amiben élünk. A Biblia első két lapja arról szól, hogy milyen világban élt az ember. Az egy tökéletes hely volt, és tökéletes élet volt ott, ahol az ember tökéletes, bűn nélküli kapcsolatban élt egymással, és élt Istennel. Minden tökéletes volt. Gondoljunk bele, hogy ott nem volt szomorúság, az ember nem bántotta meg a másikat, nem voltak betegségek, nem volt szenvedés, nem volt gyász, nem volt halál. Csodálatos harmóniában, kapcsolatban élt az ember Istennel, és élt ember az emberrel. És ez romlott meg akkor, amikor az ember kihúzta a kezeit Isten kezei közül, és a maga útjára akart lépni. Kilépett Isten védelme alól, kilépett abból a közösségből, melyet ő nyújtott. Abból a védelmi közösségből. Azt olvassuk az igében, éppen itt a bűneset történetében, a 3. fejezet 23. versében, 1. Mózesben, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből az embert. Megszakadt az Istennel való kapcsolat, nem volt már az a védő háló, nem volt már meg az az oltalom számukra, mert a bűneset következtében Isten kiűzte az embert az Éden kertjéből, a biztonságot nyújtó Éden kertjéből. Azaz megszűnt a kapcsolat lelkileg, fizikailag, amit az a hely nyújtott az embernek. És megjelentek a könnyek, lásd Káin és Ábel, mennyit sírhatott az édesanyjuk, mikor a saját fia halálának a hírét hozták, és mi szenvedést jelentett az édesanyának az a veszteség. Aztán megjelent a szenvedés, megjelentek a betegségek, megjelent a gyász, megjelent a halál. Azóta tudjuk, mik ezek, és azóta áthatja az egész életünket, áthatja a mindennapjainkat. És a Biblia utolsó lapjai, különösen is az utolsó lapjai pedig arról szólnak, milyen világban élhet az ember. Ott nem lesz szomorúság, az ember nem bántja meg a másikat, nem lesznek betegségek, nem lesz szenvedés, nem lesz gyász, nem lesz halál. Ilyen életet készített el az Atya Jézus Krisztusban. Mi ebben a közbülső világban élünk, amikor már nem tudjuk, és még nem tudjuk pontosan, hogy milyen volt és milyen lesz szenvedések, könnyek, szomorúságok, betegségek gyász nélkül élni. Már nem tudjuk, mert az édeni állapotból kiszakadt az ember, és még nem tudjuk, mert abban az édeni állapotban még nem kerültek be. Még az a színről színre való látás nem következett be. Azonban az ige enged betekintést nyerni a hívő embernek, hogy milyen lehetett, és mi vár rá. Tudnilik, Jézus Krisztus a kereszt halálával két győzelmet aratott, két győzelmével pedig két dolgot készített az élő ember, készített elő az ember számára. És ezt a két dolgot nyújtja át ami azt jelenti, hogy ez a kettő együtt van. Halálával győzedelmeskedett a bűnön felett, és feltámadásával pedig győzedelmeskedett az én kárhozatom felett. Ezt a kettőt. Ezt a kettőt ő együtt kínálja, és ez a kettő együtt érvényes. A bűnbocsánat és az örök élet. A zsidókhoz írott levélben az író olyan szépen fogalmazza ezt meg, hadd idézzem, halála által, mármint Jézus halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Ő engesztelést adott a halála által, és megsemmisítette azt a hatalmat, amely az emberen volt, azaz a halált. Mivel mind a kettő hatalmát megtörte, ezért már nem uralkodik azokon, akik ezt elhiszik és magukénak érzik. Ez azt jelenti, hogy már itt a földön ebből a bűnbocsánatból élnek, és tudják, hogy az itt töltött idő, amelyet ezen a földön töltenek, nem más, mint átmeneti szállás. A hívő ember tudja, hogy ez egy átmeneti időszak, egy átmeneti állapot, egy átmeneti szállás, és Pál olyan szépen fejezi ki, amikor a sátor szót használja, hadd olvassam fel itt a 2 Korintus 5-öt, tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Erről énekeltünk ebben a gyönyörű szép énekben. Össze fog omlani ez a földi sátrunk. Ahogy emlékezünk majd 11 drága testvérünkre, összeomlott ez a földi sátruk. Még olyan találóan is fogalmaz a magyar nyelv, olyan szépen fejezi ki, amikor azt szoktuk mondani, hogy veszem a sátorfámat. Ami azt jelenti, hogy tudjuk, hogy a sátrat, azt fölállítják, az egy ideglenes lakóhely, ideglenesen ott él az ember, aztán veszi a sátorfáját és tovább áll. És a Krisztusban hívő ember tudja azt, hogy ez a földi sátrunk össze fog omlani. Hogy befejeződik ez a földi élet. Vesszük a sátorfánkat, odébb állunk, kilépünk ebből a földi életből. Csak az a nem mindegy, hogy hova. Sátrat azok húznak fel, akik átmeneti időre húzzák meg magukat. Mert tudják, hogy nincs itt maradandó városuk. És az eljövendőt várják, ahogy a zsidókhoz írott levél 13. fejezetében olvassuk. És ezt hívja a Biblia bizonyosságnak. Van egy ilyen fogalmunk, melyet sokan nem értenek, még a templomban járók sem. Üdvbizonyosság. Azaz, meg vagyok győződve arról, hogy az az elkészített hely nekem is fenn van tartva. Nem azért, mert én olyan jó hívő lennék, hanem azért, mert az én bűneimre bocsánatot kaphattam, és elfogadhattam Jézus Krisztustól. Ő pedig azt ígérte, hogy azok, akik ezt elfogadják, azokat ő magához veszi. Oda, ahol ő van, ahogy olvastuk itt János evangéliumának 14. fejezetében. Ebben azért lehetek bizonyos, mert ő ígérte. És hogyha ő ígérte, akkor én egy szemernyit sem kételkedhetem benne. Tehát az üdvbizonyosság azért lehet bizonyosság, mert ő ígérte, de azért lehet az enyém, az én üdvbizonyosságom, mert nekem is felkínálta, és én azt elfogadhattam. És így lett az enyém. Tehát egyedül az ő érdeméért. Úgy gondolom, Jézusnak ebben a témában adott válasz alapján elmondhatjuk, hogy van örök élet. Jézus számtalanszor beszél, az ige számtalanszor, a Szentírás számtalanszor beszél. Nem véletlenül választottam a 49. Zsoltárt, ahogy hallottuk itt, ahogy András felolvasta, hogy ő kiemel a holtak hazájából. Hát mi ez, ha nem az örök élet reménysége, a feltámadásnak a dicsősége? Jézus számtalan alkalommal beszél az örök életről, hogy el lett készítve mindazoknak, akik hisznek ő benne. Számtalan ige ad ebben bizonyosságot azoknak, akik komolyan veszik az igéjét és hisznek ő benne. De ez csak azoké lesz, akik ezt hittel megragadják. Akik ebben kételkednek, azoké sosem lesz ez az ígéret. Akik rá tudnak állni erre az ígéretre, akik bele tudnak kapaszkodni, akik hittel meg tudják ragadni ezt, ővéké lesz ez a bizonyosság. János evangéliumában azt olvashatjuk a 6. fejezetben, mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút, és hisz benne, örök élete legyen. Én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Aztán a János evangéliumának 3. fejezetében az ő ígérete, egyedül az ő ígérete miatt lehetünk ebben bizonyosak. Azt olvashatjuk, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. János első levelében, a 2. fejezetben azt olvashatjuk, aki hisz, János evangélium 3. fejezetében idéztem az előbb, és János első levelének 2. fejezetében azt az ígéretet olvassuk, az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. És János evangéliumának 17. fejezetében pedig azt olvassuk, az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Aki megismerte személyesen Jézus Krisztust, annak van örök élete. El kell azt is mondanunk, hogy azoknak van bűnbocsánata és örök életük, akik bibliai szóval élve hitre jutottak, akik megtértek, akik döntöttek Jézus Krisztus mellett, akkor, amikor Jézus felkínálta a döntésnek a lehetőségét, akkor ők döntöttek. És ott van az a bizonyosság bennük, ahogy énekeltük is ebben a gyönyörű szép énekben, tudom, hogy az én megváltóm él. Ez egy döntés. És a hajléka készen vár reám. Ez a hit. Ez az a bizonyosság. Egyetlen egy feltétel van. És erről a feltételről kell beszélni őszintén, hogy az ember új életet kapjon. Aki nem született újjá, azaz nem lett új teremtés, nem múlt el a régi, és nem lett minden újjá, az semmiképpen sem mehet be az Isten országába. Ezért olvassuk egyébként János evangéliumában az igét. És ezt erősítette meg Pál apostol is. Tehát a belépő az új életbe Jézus Krisztus. Egyedül azzal az új szívvel, azzal a hús szívvel, új élettel, amit Jézus Krisztusban kínált föl az Atya. Erről mondja az Úr Ezékiel könyvének 36. fejezetében, új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek, eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. És ha neked még nincs ilyen, ha van közöttünk, aki úgy ül itt, hogy neki még ilyen nincsen, neki még ez a bizonyossága nincsen meg, de szeretne, a lehetőség adott. még nem baj, ha azt mondod, hogy még itt nincs. De ne halogasd. Ne beszélj és ne viselkedj pató pálként, ne gondold, hogy ráérsz, mert közelebb van, mint gondolnád. Vágyjál arra az új szívre, vágyjál arra az új életre, amelyet Jézus Krisztus ad, hogy te is ott lehess azon a csodálatos helyen, amelyet ő készített el az őt szeretőknek. Ezért a milyen lesz odaát kérdést meg kell, hogy előzze az a nagyon fontos, életbe, sőt, húsba vágó kérdés, hogy te odaát leszel-e? Odaát leszel-e? Ha valaki azt mondja, hogy nem tudom, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nem, te még nem. De ha ott van benned az a bizonyosság, hogy Jézus Krisztus haláláért és feltámadásért én hiszem és tudom, hogy van bocsánatom, és van örök életem, és ha ezt hittel elfogadtad, akkor ott lehet benned az a bizonyosság. De erre a kérdésre tudjunk választ adni. Az elsődleges kérdés tehát nem az, hogy milyen lesz odaát, hanem az, hogy te odaát leszel-e. És emellett a kérdés mellett ne menjünk el, hanem őszintén válaszoljunk, ha ma el kell mennünk. Mert mondjuk ki őszintén, mindenféle, bármi, ne vegyék a kedves testvérek ezt fenyegetésnek, hanem egyszerűen figyelmeztetésnek. Bármelyik pillanatban elmehetünk ebből a földi életből. Egyikünk sem tudja, hogy mikor fejeződik be a földi életünk. Nem lehetünk biztosak abban, hogy elérünk hosszú kort, meg idős kort. Nem lehetünk ebben bizonyosak. Ez a hatalom, ennek a tudásnak a hatalma egyedül Isten kezében van. És emellett a kérdés mellett ne menjünk el, hanem őszintén válaszoljunk, ha ma el kell mennem, ha ma befejeződik ez a földi életem, akkor hova kerülök? Hogy hol töltöm az örökké valóságot? Istentől mindannyian kaptunk egy biológiai életet. De Isten igéje világosan beszél arról, hogy a biológiai életünk után a halálunk bekövetkeztekor, a halálunk pillanatában nem ér véget minden, hanem a földi élet után van folytatás. Erről a Biblia világosan beszél és tanít. Azok, akik Jézus Krisztus nélkül, megtérés és újjászületés nélkül haltak meg, az örök kárhozatban folytatják. Mindenki fel fog támadni, erről tanít a Szentírást. Mindenki fel fog támadni. De vannak, akik örök kárhozatra. Cseri Kálmán református igehirdetőnél olvastam egyszer az alábbi mondatokat, és engem úgy szíven ütött, hadd idézzem őt, ezt a néhány mondatot tőle. Nem szeretjük az ilyen sarkos fogalmazást, de így a Biblia vége felé Isten egyre élesebb kérdéseket tesz fel, hogy világos választ tudjunk adni. Kik vagyunk? Isten fiai, vagy a halál fiai? Hol lesz a helyünk Krisztus második eljövetelekor? A mennyei Jeruzsálemben, vagy a tűzzel és kénnel égő tóban? És mi vár ránk? A második feltámadás, vagy a második halál? Az első feltámadás az, amikor valaki hitetlenből hívővé lesz. Lelkileg új életre támad. A második feltámadás, amikor Krisztus magához veszi majd a benne hívőket, az ő dicsőségébe. Az első halál a biológiai, amelyben mindnyájunknak részünk lesz. A második halál az örök kárhozat. Erre mondják, hogy aki kétszer születik, azaz testileg és lelkileg is újjászületik, az egyszer hal meg. Ez a biológiai halál. Aki csak egyszer születik testileg, ahogy mindnyájan, az kétszer hal meg. Talán túl keménynek tűnnek az alábbi mondatok, de éppen a szeretet, a másik ember iránt érzett szeretet mondatja velünk ki az igazságot, mert azt szeretnénk, ha minél többen ott lennének, ahová helyet készített Jézus Krisztus a benne hívőknek. Isten az igén keresztül világosan elmondja, hogy hol, milyen lesz. És ezt vegyük nagyon komolyan. Isten igéje világosan és egyértelműen elmondja, hogy milyen lesz a kárhozatban, és milyen lesz az örökké valóságban, a mennyek országában. Egy fejezettel korábban, Jelenések könyvének 20. fejezetében erről ír az ige. Hadd idézzem. És láttam egy nagy fehér trónust, és a rajta ülőt. Színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevettetett a tűztavába. Ez a második halál, a tűztava. Ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe, azt a tűztavába vetették. Igen. Ezért életbe vágó, és ezért élet és halál kérdése az, amelyet az igéből kiolvashatunk. Ezért kell nagyon-nagyon komolyan vennünk. Ezért beszélünk arról, hogy nem kell a kárhozatban folytatni, hanem van örök élet, de ennek van feltétele. A Jézus Krisztus kegyelmének elfogadása, bűnvallás, megtérés, újjászületés. Ez az egyetlen feltétele van az örök életnek, de ha valaki Jézus Krisztust Úrnak és megváltónak vallja a saját életében, és elhiszi mindazt, amit ő mond, amit ő ígér, annak örök élete van, de ehhez hinnie kell. Azt olvassuk az igében, hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Lehetetlen. Ezért hinni kell. Nincs más út, nincs más alternatíva. Annak a rendkívüli eseménynek be kell következni az életben ahhoz, ahogy itt láthatjuk azzal a piros ponttal, és az, hogy valakinek ez egy pillanat, valakinek ez egy hosszabb idő, a bekövetkezte a lényeg. Olyan érdekes, feleségemet is másképpen szólította meg az Úr, engem is. Feleségem is másképpen jutott hitre, én is teljesen másképp. Nincs egyforma hitre jutás. Én egy időponthoz tudom kötni. Emlékszem, 1995. augusztus 11-én, fiatal tinédzseren, amikor egy ifjúsági táborban vettem részt. Isten igéje olyan élővé, hatóvá vált számomra, összetörte az addigi tinédzser álmaimat, rámutatott a bűneimre, és azt mondta, hogy Krisztián, van új lehetőség, van új esély, hogy nem kell abban a parázna, tisztátalan és megannyi bűnben élnem, hanem van új élet. Feleségem nem tudja, ilyen dátumszerűen. Nekem akkor annyira belé hasított az életembe, konkrétan az igét, a helyet, a helyszínt, mindent tudok. Mert olyan valóságosan nyúlt bele az Úr az életembe. A feleségemnek egy folyamat volt. Egy hosszú vajúdási folyamat. De ahogy én is, úgy ő is el tudja mondani, hogy megtörtént az életében, hogy bele lett írva az életnek a könyvébe az ő neve. És ez az a bizonyosság, és ez az a kérdés, hogy vajon a te neved bele van-e írva az életnek a könyvébe, amiről itt az ige beszél, hogy az élet könyvébe, amikor majd föllapozza az Úr az utolsó napon, ott találja-e a te nevedet. Be kell következnie ennek a rendkívüli eseménynek, mert enélkül az esemény nélkül nem lehet bizonyossága az embernek. Luther Márton olyan találóan fogalmazza ezt meg, hadd idézem őt, minél erősebb a hit, annál gyengébb a halál, és minél gyengébb a hit, annál nehezebb és keservesebb a halál. Milyen nagy igazság ez! Milyen nagy igazság, hogy hit nélkül, reménység nélkül, bűnbocsánat nélkül, az örök élet reménysége nélkül milyen keserves tud lenni az élet is, de a halál különösen. Különösen. Ezzel a hittel, amiről beszél itt Luther Márton, ezzel a hittel ragadhatjuk meg Isten kijelentéseit az életünkre, a múltunkra, a jelenünkre és a jövőnkre nézve is. Azt olvassuk Pál apostolnál, ott a Korintus első levelében, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. El sem tudjuk igazából képzelni, milyen hely lesz az az új ég és új föld. El se tudjuk képzelni. Azt tudjuk, hogy mindazok a dolgok nem lesznek ott, amelyek most megterhelik az életünket. Nem lesz betegség, nem lesz szenvedés, nem lesznek könnyek, nem lesz szomorúság, nem lesz bánat, nem lesz fájdalom, betegség, gyász, nem lesz halál. Erről olvasunk az igében. Ezek nem lesznek oda át. Eljön majd az a pillanat, amikor ez a szenvedés megszűnik, amikor minden újra fájdalom és szenvedésmentes lesz. Amikor minden tökéletes lesz, amikor ott lesznek ő előtte, akik a bárány vérében megmosakodtak, akiket a bárány vére megtisztította, ahogy olvashatjuk János levelében, azoknak az arcáról Isten letöröl minden könnyet. És milyen bátorítás ez! Mennyi könnyet ejtünk! Csak gondoljunk a saját életünkre, mennyi könnyet ejtünk! A vesztesség könnyeit, a bánat könnyeit, a betegségek könnyeit, a szomorúság, a csalódás, és lehetne sorolni, mennyi könnyet ejt az ember. És azt olvassuk, letöröl minden könnyet az Úr. Milyen bátorítás ez, hiszen sok-sok könnyet ejtünk, és oly sok könnyekkel teli pillanatot szerzünk másoknak, vagy szereznek mások nekünk. És azt mondja itt az Úr, nem lesz ez mindig így. Mert ő letöröl minden könnyet a szemükről. Minden fájdalom, minden szenvedés meg fog szűnni, el fog töröltetni, mert ott már sem bűn, sem a bűnnek bármilyen következménye nem lesz. Ott az édeni hely és az édeni állapot lesz, amiről hallhattunk az elején, hogy milyen volt akkor, a teremtés után, a bűneset előtt. Az, hogy letöröl minden könnyet az arcunkról, hogy nem lesz fájdalom, nem lesz sírás, nem lesz betegség, nem lesz halál, az csak az édeni állapotnak a következménye. De a legcsodálatosabb, hogy őt, aki ezen a földön élt, aki értem, aki helyettem, aki miattam elszenvedte a bűneimnek a büntetését, aki az én életemért, az ő halálával fizetett, aki miatt új életet kaphattam, aki miatt majd ott lehetek, azzal majd találkozhatom. És tudjátok, drága testvérek, ezt várom. Ezt várom már, hogy ott legyek. Hogy vele lehetek, majd ott találkozhatom odát, az lesz majd a legcsodálatosabb. Sok örömteli dolog van ebben az életben. Sok. A családom, a gyermekeim, a szolgálatom, a gyülekezet, annyi örömteli pillanatot átél az ember. De semmihez sem fogható lesz majd az a csoda, amikor ez a földi sátrunk összeomlik, és ott lehetünk majd színről színre az Úrral. Találkozhatunk azokkal, akik benne haltak meg az Úrban, akinek a neve fel lett írva az életnek a könyvébe. És tudjátok, számomra ez a remény, hogy odaátra készülhetek, de addig, amíg készülök odaát a színről színre való látásra, addig tudom, hogy itt kell élnem ezen a földön. És engem itt, ezen a földön két dolog éltet. Az egyik, hogy minél többen ott legyenek. Minél többen. És ezért imádkozom, és ezért hirdetem az igét, ezért teszek bizonságot, és ezért beszélek őróla, mert azt szeretném, hogy minél többen ott legyenek. Ti is. Hogy ott találkozhassunk majd, hogyha be is fejeződik ez a földi élet, ott találkozhassunk majd. És a másik, ami éltet ezen a földön, hogy vele fogok majd találkozni, akit hirdettem, akiről prédikáltam, akiben hittem. És ahogy a vőlegény várja azt a nagy pillanatot, a találkozást, a csodát, úgy várom én is, hogy vele színről színre találkozzak. Ott lehetek majd a mennyei karban, dicsőíthetem az ő nevét. Ott ő lesz majd minden mindenekben. Aztán találkozhatom olyanokkal reményeim szerint, mint Mária és József, vagy Péter, János, Pál apostol, Augustinus, Luther, Spurgeon, Bonhoeffer, Túróczi Zoltán, Jób és mindazokkal, akik Jézus Krisztusban új életet nyertek, akiknek a nevük bele lett írva az életnek a könyvébe. Ezt a találkozást várom. És hogy várom? Egy kedves kis történetet hadd osszak meg veletek. Ezzel a kis történettel hadd hozzam egészen közel hozzátok ezt a várakozást. Ez egy megtörtént eset. Angolszász területen történt. John Todd még csak kisfiú volt, amikor szülei meghaltak, árván hagyva őt és testvéreit. Amint az 1800-as évek elején szokásban volt, a rokonok vették magukhoz az árvákat. Az egyik nagynéni felajánlotta, hogy otthont ad a kis Johnnak, ezért elküldte érte a szolgáját, akit Cézárnak hívtak. A fiúcska felkapaszkodott a ló hátára, apró karjaival átölelte a férfit, és elindultak az új otthon felé. Kérdései elárulták a félelmeit. Ott lesz a néni. Ó, igen, biztosította őt Cézár. Ott lesz és várni fog rád. Jó lesz nála laknom? Kérdezte a kisfiú. Jó kezekbe kerülsz, fiam, válaszolta a szolga. Szeretni fog engem? Meghiszem azt. Jó szívű asszony. felelte türelmesen és kedvesen a szolga. Gondolod, hogy elmegy aludni, mire odaérünk? Dehogy. Fent marad és várni fog téged. Ha kiérünk ebből az erdőből, meglátod a kis gyertyafényt az ablakában. Így is történt. Ahogy a ház közelébe értek, John észrevette a gyertyafényt az ablakban, és nagynénje ott állt az ajtóban. Félszegen elindult a verandához, ahol a néni lehajolt, megpuszilta és így szólt. Isten hozott ide haza. John Todd a nagynénye szárnyai alatt nőtt fel, aki édesanyjaként viseltetett iránta. Amikor eljött a pályaválasztás ideje, Isten hívásának engedelmeskedve lelkipásztor lett. Évek múlva a szerepek felcserélődtek. A nagynéni megüzente, hogy egészsége egyre romlik, és tulajdonképpen halálán van. Mire John a következő levelet küldte neki. Kedves nagynéném! Évekkel ezelőtt elhagytam egy haláltól sújtott házat, és fogalmam sem volt, hova megyek. Törődik-e majd velem valaki, vagy befellegzett nekem. Hosszú volt az út, de a szolga bátorított. Végül megérkeztem karjait közé az új otthonomba. Vártak rám, és biztonságban éreztem magam. Mindezt neked köszönhetem. Most neked kell menned. Azért írok, hogy elmondjam, valaki fenn van és vár rád. A szobád kész, a fények világítanak, az ajtó nyitva, számítanak rád. Rád is várnak. Jézus helyet készít neked, a tökéletessé tett emberek tökéletes helyét, melyre a mi tökéletes Urunk vigyáz. Ha majd elérkezik az ideje, eljön érted, és hazavisz magához. Drága testvérek, Isten vár mindenkit, hiszen ő nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Ő vár rád, ő azt akarja, hogy ott legyél, és bíztat szolgákon keresztül. Abban bízom, hogy Isten engem is, mint gyarló, méltatlan szolgát is használ, hogy téged bíztasson, bátorítson rajtam keresztül, hogy te is ott legyél. Ezért ő mindent megtett, minden, ami rajta múlt, azt ő elvégezte, ezért mondta ott Jézus, ott a kereszten elvégeztetett. Befejezte azt a munkát, amit neked, meg nekem csak el kell fogadnom. El kell hinnem, hogy az én bűneimért is meghalt Jézus Krisztus, hogy nekem is bűnbocsánatot szerzett a kereszten, és ő a halálával nekem is belépőt szerzett. Ha ezt elhiszem és elfogadom, akkor én is az ő érdemért, egyedül az ő érdemért és kegyelmért, de ott lehetek ő vele, az ő országában, ahol letöröl minden könnyet, minden itt okozott könnyet a szemünkről, és ott már nem lesz sem halál, sem fájdalom, sem semmi, amit a bűn okoz. Ott már újra tökéletes lesz minden. Drága testvérek, most már tudjuk, milyen lesz odaát. De a kérdés, te hová készülsz, te odaát leszel-e? Amen. Imádkozzunk. Urunk, a 19. században milyen nagy bizonyosságot szerzett a szolgán keresztül az a kisfiú, aki átélhette a hatalmas vesztességet, senki nem maradt, de átélte azt a bizonyosságot, hogy valaki várja. Várja az ismeretlenben, várja azon a helyen, amit a nagynéni már elkészített. És Urunk, ezzel a bizonyossággal lehetünk mi is. Itt a 21. században, itt 2022. december 11-én bátorít a szolga, bátorítást kaphatunk szolgák által, hogy valaki vár oda át. Valaki vár oda át, és már minden kész, a helyet elkészítetted, és hívod magadhoz a megfáradtakat, a csüggetteket, a reményteleneket, a kilátástalanságban élőket. Köszönjük, hogy új értelmet nyerhet az életünk, ha benned hiszünk. Úrunk, kérünk, ezt a bizonyosságot add mindannyiunk szívébe. Amen.